Mondjuk egy kedvelt, nem tudom, szlovák, magyar, német, osztrák származású ember, akkor ezt legalább négyen többet számolja magához. Ugye Sejé Jánosok fogunk beszélgetni, osztrák volt az édesanyja, hogy éppen született, ugye magyar származású volt egészen az édesanyja, úgyhogy mi magyarok is magunk érjünk, szeretjük tudni. Jó, no, akkor menjünk szépen sorba. Azt javaslom, hogy ezt a veszélyesvény is szörgulók artikoljadokról. Jó? Ezt a kollégóra nagyon bölcsön megállapítottuk, hogy a glukokortikoidok szabályozása is teljesen hasonló az annyi ugyan hajsúlyi hormonok szabályozásához. De a legfontosabb glukokortikoid a kortizol, úgyhogy én most mindig a kortizolról fogok mesélni, de természetesen ugye itt még néhány más kortizol is. Hát ugye ebből a 241 aminosabból, ugye kihasítjuk ezt a 39-as hosszabas ACTH-t. Ő fogja aztán ugye a mellékesekéket arra összekérni, hogy kortizolt szekretáljon. Hasonlóan ugye teljesen a hajsműtlen, aztán a kortizol egy ilyen fényben szabályozással visszaszabályozza ki az ACTH-t. Éppen ezért ugye teljesen hasonlóan ugye a hajszúnyi betegségekhez is egy pigment szekunder és tercia betegségeket megkülönböztetik, attól függ, hogy a melléklesek éveket lesz baj, vagy akkor ez az esetben pigment problémával, hiszen a szekunder, vagy akkor az a hipofízisnek kell valami baj, és ugye tercia, vagy hajlapot alakosznak lesz, milyen több baj. Nem meglepő módon ugye a kortizol szint is diurnális ingadozásokat, és az ACTH is ilyen diurnális ingadozásokat. Legmagasabb az hajnalban, hát ezt nem tudom, hogy mennyire tapasztaltátok, de reggel felkent a stressz. Tulajdonképpen ezt az adaptációt segíti. Ez most így viccesen hangzik, de egyébként ez tényleg így van. Gyakorlatilag ugye mit csinálnak ezek a glukók kortikoidok, miben rejlik a hatásuk. Honnan kapta a nevét? Tehát kortikoid, ugye ez csak onnan jön, ugye, hogy kérek hormon. Ugye, mikor kortikoid, akkor vajon milyen anyag cserére lesz hatása? Ezek olyan beszédesek, ezek elég van, hogy az ember valamit, akkor nem tudjuk, hogy egy kis ügyes. Ügyes vagy, amit ügyes vagy. Nagyon jó magad egyes. Tehát ugye szénhidrát anyag cserére lesz, de egyébként nem mondtál a biztonságot, mert ugye minden mindennel összefügg. Megpróbáltam. De minden mindennel összefügg. Van egy elég erős vércukorrendelő hatásuk, mert a glükózamgenezist serkenti. Mi ez? Ez is egy stressz hormon, ugye most általános stresszről beszélünk, ugye, hogy legyen energiának, elkezdted a napot. Ez egy alacsony nap, ugye nem megvető módon, pedig éjszaka. Ezt ugye gyakorlatilag az ACTH ingadozását követni fogja a kortizol ingadozása. Tehát ugye, hogy hajnapban elkezd az ACTH emelkedni, ugye követni a kortizol, és ugye este, amikor ugye elkezd csökkenni az ACTH szint, akkor még elkezd csökkenni ugye a kortizol szint is.
Ezt egy ébredés előtt ezt hogy szabályozza a testünk, hogy amikor aludtunk eleget, vagy...
Nem, egy ritmusod van tulajdonképpen, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Én de most ezt felértem, hogy 4-8 óra, de hogyha nem tudom, valaki 10-kor kell, akkor neki ezt olyan csúszik szépen. Vagy ha nem tudom, elutazol Amerikába, akkor nyilvánvalóan ugye beáll megint a ritmusod, és akkor mit tudom, ilyen normális esetben az ember még mindig 6-kor kell, 7-kor, vagy 8-kor, 9-kor, vagy 10-kor látom, csak már én az arc kifejezéseket próbáltam közvetetni. Amikor a dékán felkért az egyik dékán helyett, és akkor ez volt az egyik kitétele, hogy így 8-ot nem fogok bejárni. És az óráimat is legyenek szívesek 10-től betenni. Én itt még próbálkoztam, mert mondtam, hogy én nagyon hosszos tudok lenni 8-kor. Szóval ez beáll egyébként. Tehát az, amit megszervezeted, és akkor nem tudom, hogy rámész másik kontinensre, ugye a te csérteknek többek között ez is az egyik okozója, hogy akkor az egész ritmusodat át kell állítani, és így gyakorlatilag a hormonoknak ezt a napi húzzállását is.
Hogyha emeljük a vércukor szintet, akkor ilyen közvetett
jó, hogyha mondjuk ugye emeled a vércukor szintet, akkor elvileg egy kevésbé kalóriásnak benned. Tehát nyilván nem egyformán hangsúlyos egyébként ez a húzzálás sem, mint minden embernél. Tehát el tudom képzelni. Tehát nem tudom, kéne én is olyat csinálni, hogy miért tanultam a vércukor szintjét, a kortizol szintjét, és még milyen hormon szintjét egy ilyen ember így ébredés után éhes. De el tudom képzelni, hogy van közt összefüggés, tehát meg ugye erre van, hogy egy csökken a vércukor szinted, akkor ugye éhes leszel, amit meg magasabb, akkor meg kevésbé. Úgyhogy elképzelhető. És biztos, hogy nem egy forma, itt is azért különbség van köztünk, mint ami van, aki 150 centisre, de meg van, meg 190 centisre. Tehát van, akinek ez egy hangsúlyosabb, ugye ezért vannak referenciát a tartomások, és nem ugye egy adott. Biztos, hogy benne vagy, hogy egyébként van. Ide is visszatérünk, mert az első kilóvérnak Yeah. ugye ez a 20. szám elején volt, a glukokortikoidokat, ugye ezeknek a szabályozását, hogy észrevették, hogy ACTH szint emelkedéssel reagálunk, mindenféle stresszre, mindenféle gondolni, itt már a pszichés stresszre is gondolni kell, tehát mint amilyen, amikor az ember rányít a fülbe kell, vagy nem tudom, és ők nem tudom, hogy Facebookot nézik. Hát ezt nem tudom, hogy elmeséljük el. Nem ezen az egyetemben történt, én egy másik egyetemben kezdtem a pályámat, és akkor az egyik kollégám éppen videót nézett, amikor emberek messzelenül nagyon szerették egy munkaidőben. Én jöttem ki az intézet igazgató szobájából, és így a folyosó végén volt a kollégának a szobája, és akkor talán határozott rendőrös léptekre, és akkor talán a szobája elért, akkor én nem tudtam, hogy, hogy mit néz, csak hallottam, hogy volt valami zajja össze. Akkor így gyorsan hátrafordult, bezárta azt, amit nézett, hátrafordult, akkor én már nem közel értem, és akkor azt mondja, hülye vagy, hogy nem szóltál, te vagy azt hiszem, a főnök, azt is nézte tovább a pornót, nem megy. Szóval ő egy biztosított benne vagyok benne, hogy meglehetősen nagy stressz élet át, és az ACTH szintje megemelkedett, ahogy megemelkedett a kortizol szintje is egyébként. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból ez nem egy rossz elnevezés, hogy stressznek nevezünk ezt is, viszont stressznek nevezünk minden olyan állapotot, ami a fiziológiától eltér és kibírnak minket. Tehát kinek mi a fiziológiás, kik a pozgót érzi, hogy a fiziológiás, ugye? De ilyen a múltéti trauma, tehát az egy stresszet. Hogyha valaki, mit tudom én, felvágnak, akkor ugye megemelték az ACTH szintje, megemelték a kortizol szintje. Ilyenek a lánckeltő anyagok is így stressz okoznak, mert ugye már beszéltünk ezekről az egykozomai származékok, ugye az arachidonos alapból készülnek ilyen tromboxánok, ugye mint a ciklooxigenász gyárt látunk. Milyen a vérzés például? Ilyen hipoglikémia, ilyen a melegkor, ilyen a hidegkor, ilyen a éhezet, és így tovább. Tehát ezek mindig stressz állapotok, és ezt az ACTH szint emelkedésével, emelésével próbálja ugye a szervezet kiküszöbölni. Most nyilvánvaló, hogy szeretném meghatározni ezt az ACTH-t. Nem könnyű feladat. Azért nem könnyű feladat, mert nagyon rövid a fél értelje. Tehát olyan 5 perc körüli. Tehát ezt immunesszéjel végezzük, ezt most már mondanom sem kell, jobbat, az összes forró meghatározás, ugye immunesszéjel felférik. Azonnal hűteni kell, és a vizsgálatot fogyasztani kell. Jó, ezt azért is nehéz, mert ugye milyen az a normális állapot, igen?
Hogy az emlékség, ez a legvilágot az oka, majd az ilyen praktikus oka, ez így akikkel szervezett, vagy minden ilyen sérülésre, stresszre, stb. Vagy így gyakorlatilag azt mondja, hogy messze neked.
Hogy messze neked az ACTH, meg kortizol. Na jó, menjünk előre, jó? Jó, ezt a végére gondoltam jár az intóval, de akkor feljelazunk egyet. Jó, ő Sej János egyébként, tehát Sej János volt a stresszel véletlenül. Azt mondja, ha jól hiszem, már pedig jó, hogy emlékezik, 1907-ben született, ha jól emlékszem, és 82-ben van meg. Bécsben született Komáromban, illetve nagyon sokáig egyébként azért nevezték el a Komárom Egyetemet, Sej János egyetemnek. De nagyon gyorsan külföldre került, és Kanadában élt. Hát ő, neki volt a stressz az internet tulajdonképpen. Ő azt vette észre, hogy a 30-as években elkezdett kísérletezni, hogy mindjárt mondok egy-két kísérletet, hogy miket csinál. Tehát átérezték ennek az egésznek a fontosságát. Ő azt vette észre, hogy bármiféle ilyen káros hatást stresszt látott ki állapotban, mondok egy-két ilyen hatást. Tehát ő kémia általában, különböző rúgva sarkon látotta az állapokat, itt ilyen gondolom. Sérülést, elvágta a kezüket, lábukat, meg levágta a végét, meg nem tudom én ilyeneket csinálnak, ugye sebészetében hasonló, megégette őket, megfelfőzte őket. Nagyon bizonytalan érzékenység, ezt úgy kell elkezdeni, hogy fogják az egeret, súlyt kötnek a farkára, és bedobják egy ötlön vízbe. Tehát és akkor kapálózzál, hogy életre maradjál. Tehát így, mert ugye akkor kényelme, akkor maximális erőbedobással küzd, ugye. Igen.
De mondom, hát, hogy a félelem okozza inkább, nem?
Hát nyilván ezt nehéz elszeparálni, tehát nem tudom, a te farkadra súlyt kötni, nekünk bedobálni, hogy nagy bedobálni.
ez milyen antidepresszás kísérletek nem is ezt csinálják, hogy ha tovább írja a patkány, mielőtt feladja, akkor hatásos az antidepresszás.
Tessék. Nyilván nehéz szeparálni, tehát mit tudom, hogyha a kezedet égetik, akkor most akkor vajon azt égetik a kezedet, vagy pedig látod, hogy meg érzed, hogy itt lett a bőrkodunk, ugye a legyőbőrök meg a kustán, azért ez kemény. Akkor itt a hideg metetőket megvélesztette őket, ezért nem ezt elő stresszoroknak egyébként. És az a folyamat, amit ugye kiváltott ezáltal, de ez lesz maga a stressz. Tehát minden egyes ilyen beavatkozásra, ugye az átszintén csak hogy szekrészi az fokozódó. Olyan éve egyébként, hogyha tartós volt ez a stressz, akkor gyakorlatilag hiperpláziája lett a merekes kérek megvastagodott egész egyszerűen. Tehát ugye folyamatosan nagy mennyiségű kortizol kellett elvenni, ehhez hogy adaptálódott tulajdonképpen, és a szöveti állományt is megtalálta. Egyébként csinált ilyen önkísérleteket tulajdonképpen, hogy jól nem... Nem, hát tehát mondjuk nem megzítolta, vagy a kétlenül tűzbe tartott a kezdet, csak olyan, akkor a saját kezdet. Innen jött egyébként az egész útból, menjük is bele, van a kicsit. Nem tudom. Jó, igen. Tehát azt figyelte meg magára, amikor pedig is volt, hogy a teljesen független attól, hogy mint egy fertőző betegsége volt, és nagyon elfáradt, hogy nagyon hasonlóan érezte magát, és innen jött az ötlet, hogy tulajdonképpen mindenféle ártalomra hasonlóan reagál a szervezet, hogy ő egy hasonló módon érezte magát, és akkor egyébként elkezdett a biokémiájának az életlenának utána mászni. És aztán látod, hogy az összes ilyen esetben, amit egy fáciltéhás, amikor kortikoid szekvéciához fokozódik. Az, hogy az idegrendszer idegített, azt úgy mesztette, hogy ha az afferens idegeket megszakította, akkor az egész folyamat, az egész stresszhormon megszakadt. Hát ez megint nem egy nagyon humánus beavatkozás, hogy az állatoknál, tehát ebben megállapodhatunk. És akkor azt csinálta, hogyha kiváltott egy nem letális termelés, ugye ezek azért nem letális, tehát mint amilyen, ugye valamennyire elveszettek az állatok, valamilyen megégette őket, valamilyen muszniuk lett, és így tovább. De nem haltak bele normálisan, kiváltott egy nem letális termelés, és ha a mellékvesi tabláta, tehát ugye eltávolította a mellékvesi kérget, akkor halálra nem haltak. Tehát tulajdonképpen ő arra jutott, hogy ugye ennek a hipotalamus hipofízis mellékvesi kérget tengerének, ugye CIA, ACTH, hipokortikoid rendszernek, a stressz kezelésében van szerepel. És ő ezt a halált annak tulajdonította, hogy a szervezet egy ilyen túlzott válaszreakciót váltott. A szervezetben egy ilyen túlzott válaszreakciót váltott ki, és ez a túlzott válaszreakció ezzel hat fel gyakorlatilag az állat. Tehát amikor ezek az egyébként nem halálos, de nyilván kellemetlen ugye beavatkozásokat elvégezte az állatokon, akkor ez a rendszer visszafogta a túlzott válaszreakciót. Ha bele gondoltok, hogy nem tudom, hogy azt halljátok, hogy szteroidok, akkor mi ezetek fel? Néhány dolog ezetek fel.
Testépítő.
Testépítő, igen. Még?
Impotenciális.
Testépítő. Magában is mondjuk, vagy nem tudom.
Van ilyen nagyon agresszív fájdalom,
kicsit a pintó. Gyulacsgátok, ugye? Tehát nekem felszerződő gyulacsgátok. A gyulladás az nem más, mint egy ilyen túlzott válaszreakció egyébként. Tehát és ezt a túlzott válaszreakciót, a gyulladás, a gyulladásos válaszreakciót tompítják tulajdonképpen ezek a szteroid gyulladásnátok. Én most ezt akartam kihozni a nézésre. Mindegy. És ha belegondolunk, ugye erre rájöttek, miután a sejt publikált eredmények, az eredmények, akkor onnantól kezdve, hogy elkezdett kortizoltat. Sajnos mind a mai napig vannak olyan magas gyulladások, amit másra nem nagyon tudunk kezdeni. Majd mindjárt megnézzük, hogy milyen káros hatása van ugye a húzott kortizol fogyasztásra. Jó, tehát valahogy így lehet elképzelni ezt az egész folyamatot, hogy egy ilyen balanszot segít beállítani ugye az a CLA, CTH, kortizol tengely. A válaszreakció és a túlzott válaszreakció között. És ezért van az, hogy valami stresszik minket, akkor küldünk valamilyen választ, és ezt a választ ezt megpróbálja tompítani, olyan szakorod, hogy így behangolni, inkább így mondanám. Tehát, hogy mert van egy választ, de azért nehezebb az egy hangolt választ. Egyébként nagyon sok könyvetéssel járnak erről a témáról. Érdemesen olvasni, viszonylag terveszélek voltam közelebb a könyvtárhoz, és én elég gyorsan kivettem egy-két Cseje könyvet. Érdekesek egyébként Cseje könyvei. Cseje azt mondta, hogy a stressz egyébként, meg a stresszorokat, ugye a két részre mondottam, azt mondta, hogy stresszmentes állapot, az csak egy mondta halál. Ugye amikor semmikor inget nem ért minket. És valahogy szerette volna külön választani a jó stresszorokat, meg a rossz stresszorokat, és ez meg a jó stresszt a rossz stressztől, és így az összefogó fogalma stresszt, vagy mindenképpen ebben benne vannak a jó stressz oldala is a dolognak, amilyen megint egy lány is megcsókol, vagy mint amilyen, nyilvánvalóan úgy szintén ugye ACTH szintemelkedéssel és kortizol szintemelkedéssel reagálunk. De hogy ez mégis semmi jó stressz, már nem jól tudok, hogy kit csókolok, nem kezdtem ki, csak mindegy. Most maradjuk a pozitív oldalára a dolgoknak, és ezért ő distressznek nevezte a rossz stresszt, egyébként a káros stressz az a distressz. Jó. Nagyon szerintem se érző lenni, de egyébként nagy hihetetlen munkakívása volt, ez nagyon kedves életet élt, igen. Igen, azt nem kérdés, hogy a
stressz...
Az a kérdés, hogy...
A stresszemés az élet, hogy érezhető, hogyha elvileg az érséget csökkent.
A stresszedés? Hát szerintem nyilván valami distresszt, egy stresszel próbál az embereknek az átmét, de...
Szép úgy.
Nem tudom, általában az emberek azért tettem hasonlóan, de az jó esetnek, és akkor van szabad rossz dolog, akkor ezt egy jóval akar rekompenzálni. Én ezt nem kérem, hogy így gondolom. Ez nem tudományos. Most beszélgetünk, kezdjük után a beszélgetést. Tehát mondjuk kiállkákhoz a főzeléket ritkán szoktam rossz kettem belenni. Tehát ez valahogy így. Na hangosan, mit állapítozok? Mi a teóriát? Igen?
Értem, csak mondtam, hogy általában, hogy ez ugye ilyen túlcselekvés, ez abszolút egy pszichés eredetés, hogy most attól, hogy a vércukor szintjét
normál
szintre, de hogy attól még az is lehet, hogy egy omlában, akkor a receptorok nem érzékelik, hogy egyébként már ebet, vagy ilyesmit.
Szerintem érzékelő az, hát ez inkább szerintem itt a szárban dől el ez a dolog, mert feküdtem egy csokit vagy, nem tudom, miket szoktak
elni. Én is ez volt, sőt. Hát azt nem éljünk benne, ezt kell találom,
hogy
nem csak.
Szerintem ezért jól érzed magad tőle is, amikor...
De azt nem érzed magad
tőle. Tessék, hogy...
Éppen,
nem érzed magad? Hát persze, hogy nem érzi jól magát az ember, és akkor ezért nem pszichésen persze próbál valami jó dolgot. Mit tudom én, miért mész el cipőt venni, hogyha rossz kedved van? Mit tudom én. Jó, neked lehet, de mit tudom én, ők nem cipőt szoktak, nem nagyon sok. Könyves boltban, na tessék, akkor miért mész könyves boltban? Mert jó, na. Ezért ez mit tudom én, csokkod az ember,
valamit nem lehetne
foglalkozik, hogy jártak a pszichológus.
Megpróbáljuk dolgozni.
Na, lépjük vissza egy kicsit az előkülő képjához. Kiről volt a szó kisfiam, mint az egy kritikát az vásárlás.
Ezért magas lesz az ACTH
más, ugye a glukokortikoid szint is. Amit még észrevettek, hogy megnő az ACTH pulzálás amplitúdója, ez ilyen pulzusszerűen történik a szekvenció, viszont megszűnt a bimodális rétus. Ez általában tumorokra jelentkezik ilyen. Jó, nyilván van ilyenkor a kortizol hiperkáltása nem érvényesül, ugye mondtam, hogy sajnos ezek a tumorok nem regulálnak. Tehát, hogyha egy adatok hipofízis tumorod van, akkor is ugye hiányod termel sok kortizolat a mellékesek élnek, az szép, hogy nem fogja ezt a tumorokat érvényesíteni. Oké? Vannak még bizonyos ilyen atipikus esetek, de ezeket ilyen, amikor van valamilyen atipikusos, ugye ezt szokták mondani, ilyen ektopiás. Mit tudom én, van néhány olyan szolid tumor, ami képes ACTH-t termelni, és így magas kortizol szintet előidézni. Tehát ez nem feltétlenül kell, hogy a hipofízis mellékesekéleg tengelynek a problémája legyen, mint amilyen kisejtés tüdőkarcinóma például tud ACTH-t termelni, és ugyan az embernek tüdőrákon van, de mégis ugye magas lesz a kortizol szintje miatt. Oké? Okay? Ez nagyon ritka esetek egyébként. Tehát azért nem nagy, tehát ez nem olyan mutatni, hogy kiadni lesz meg a termény, a fabrikásítás, akkor lesz egy miatt jó, tehát itt azért nem annyira gyakori nevességekről beszélünk. Jó. No. Vissza. Jó. Tulajdonképpen ugye ilyenkor az ACTH és a kortizol eredményeket össze kell vetnünk, hiszen ugye, hogyha egy tümör problémánk van, akkor nagyon magas kortizol szint lesz, nagyon alacsony ACTH szint lesz. Hogyha egy szetűnben problémánk van, egy túlfelműs esetén, akkor nagyon magas lesz az ACTH szint is, és ezért lesz magas ugye a kortizol szint. Oké? Okay. Jó, nyilvánvalóan ugye lehet terciár probléma is, még ott inkább szokott az alulunk, és jöhet elő, amikor is ugye a CRM-ről van már nagyon kevés mondjuk, vagy nagyon sok, ugye ez egy terciár probléma. Jó, akkor ha van egy primer mellékvese kéreg elégtelenség, akkor mi történik? Akkor ugye nem tud a mellékvese kéreg elég kortizolt termelni. A feedback miatt, ugye ez nem fogja visszaszabályozni egy hipofízist, ezért nagyon magas lesz az ACTH szint. Oké? Okay? Ezt így tudjuk kialagnosztizálni. Hogyha egy szekunder probléma van, akkor ugye a csökkent ACTH szint miatt lesz alacsony a kortizol szint. Oké? Okay? Értitek a regulációt? Egy terciár probléma van, akkor pedig ugye a CRF elégtelen, ez ugye nem serkenti ACTH szintézisre, vagy egy QAC, mondjuk ACTH szintézisre hipofízist, és ezért lesz alacsony a kortizol szint. Ezt úgy lehet betesztelni, hogy CRF provokációs tesztet végeznek el, hogy a CRF-et adnak be, hogyha ilyenkor egy hirtelen ACTH, hirtelen kortizol lökést tapasztalnak, akkor ugye ez egy terciár probléma. Hogyha lényegesen nem csak nagyon kis mértékben emeli meg a CRF, az ACTH és ugye a kortizol szinten, akkor nem, akkor egy szekunder probléma van. Hát akkor a CRF mennyisége megfelelő. Jó? Hát ennyit a diagnosztikát. Nézzük meg, hogy ezért miben jártak együtt. Jó, ezek a problémák. Jó, hát ez egy kicsit később. Jó, tehát így ilyen, ez egy kicsit el van a túl, az ezek a piramis szerint szokít ugye a verség. Tehát én, de tényleg én jól elkülönök. Hát én még embert gyakran nem szoktam vonzolni, de én csak megereket, meg ilyen árcsálókat, igen, és végez, ez egy ilyen versén is elég jól fel tudunk. Jó. No, amikor ugye szintetizálódok a kortizol, akkor a plazmában transzportfémhoz közbeszállítódik, a nagy része, ami 90% a transzportfémhoz, 2% a albuminhoz és 3% szabad, ez a transzportfém tulajdonképpen. A transzportfém mennyiségét egy csomó minden befolyásolja, ugye egy ilyen a terhesség, az összfogénkezelés, elkizás, orrásnyomozás, éhezés, fehérjevesztés, és egy gyakorlatilag ugye a transzportfém kötődik a rendelő mennyiségben a kortizol, így gyakorlatilag szokott kortizol szintjét is befolyásolja, és így ugye gyakorlatilag okozhat egy látszólagos kortizol túltermelés vagy alvó termelés. Na milyen hatása van? Gyakorlatilag ugye a glukokortikoidok ugye az intermediáron is elérhatnak, azt ugye említettem, hogy a glukonagenet is stimulálja. Jó, tehát hogy a vércukorszintet emelik. minek a terhére? Nyilvánvaló, hogy a mikroplasztikus, ami most a terhére. Éppen ezért ugye ezek volna jön a fehér fényből. Tehát míg ugye a vércukorszintet emeli, addig ugye egy ilyen elég erős fehérre lefonkó fehérek atomikus hatása van. Gyakorlatilag ugye a szteroidoknak, a kortizolnak innen jött az immunszupresszív hatása, illetve ugye ezeket a kötőszövi reakciókat, ugye a felügyes sebgyógyulás és a helyesedés látás is innen jön, hiszen ezek fehérek, és a fokozott fehérre lefonkás miatt ugye kinyilvannak ezen a sebek, már korábban az állók is erre kinyílnak, nem ugye ezért a fejléket nem mondja, mikor klasszikusan nem sem akár mondja, aztán érzük a hozt csinálni, hogy mondom, hogy is során. Jó. Jó, hogy biztos. Ami érdekes lehet, hogy inkább ide jönnék, vagy visszatudunk utáni, vagy adnak, igen.
Ha viszont feladatsora vagy fegyelje hiány is akkor okoz aktivitást vagy változást, mert akkor az gondolom, nem tudom, nem lesz annyira köthető kortizol szint, akkor megint a szabad kortizol szint.
És jó, de tudod, hogy mennyi van ebből, hát ez egy hormon. Tehát itt arra gondoljál, hogy esetleg az szerintem lesznek bázizmaid ugye a fegyelőlelkomotás miatt, hanem azért az fokozódik. Tehát most a transportit előállítani, hát mennyire mennyiségre van szükség.
Hát jó, csak hogyha már alapban az okozza a problémát. Mert az okozza az aktivitás növekedés, és akkor még elkezd lebontani.
Akkor azt tovább, hogyha helyzetet elemleg. Hát igen, de én nem gondolom, hogy egy regulációs fehér előállítás akkora tehetet jelenteni a szervezetnek, hogy abból is, mint ami glukózt fog csinálni. Tehát itt amilyen egy izomgyengeség következhet például, mert ott egy, csökken valamelyik a bázizom tömege, akkor tényleg tömegesen tud. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor ugye gyakorlatilag a fehérjét hatodékonyik azok a bázizmok. Tehát itt nem a regulációs fehérjét szeretném hozzám, hogy először a bázizmokon. Tehát valaki éhezik például, és ugye már ugye nincs írva, ugye nincsen pláne a mikroplasztikus amnióson, amitől aztán a vércukor szintjében van, amire tartunk, megkezdi bázizmokat elmondani. Tehát egy szép szárgás, hogy szervezik a tömegedet is csökkented ezáltal. Jó. Tulajdonképpen ez egy ára szeretne lenni, ami magas kortizol szint következményét igyekszik összefoglalni. Nem is tudom, hogy csináljuk. Valamilyen szinten azért lehet, hogy megmaradok, hogy ide-oda utálhatunk. Képest végtagoktól fokozott ez a hipolízis, a bőr alatt is érzelednek, hogy ahhoz képest, hogy a ránézik az egész emberi alapvetően egy megmenetősen golfes embert látunk, a végtagok, meg ahhoz képest románok lesznek. Jó, tehát tényleg egy centrális elvízás jön létre. Illetve megjelentett egy spirák, ahol láttam ide, már ez a karéte spirákra teremteni, és ahogy elvégződik a végtagokon a bőr, előtűnnek az enyek. Jó, tehát ugye a spirák és ugye az előtűnő erek. Igen, itt van a spirák. Akkor a reprodukciót is visszaveti, ez ugye a menstruációhoz alakult el, tehát vagy nem marad teljesen ugye, a menstruáció, vagy pedig ugye megrikkul. A izomkengésé viszont leépíti a vázizmot, ami ugye a legelje kapták gyakorlatilag. Megjelenek ilyen nehezen nyújtó felmények, ezt mondjuk, hogy ezek már akár belülünk sebek is kinyílhatnak, meg megjelennek a fekélyek. Egy ilyen bölénybút-szerű valami ilyen zsírvelakulás jelenik meg. Eleve rossz, ez ugye oszlóprobózissal is együtt jár ez az egész állapot, hogy valami a tartásra is elég rossz szokott lenni. Illetve ilyen zsír rakódik le. Most az igazság, hogy ugye tényleg ilyen emocionális zavarok lesznek, hát nem tudom, akinek ennyi baja van, nyilvánvalóan nem tudja jól érezni magát, de általában maga a kortizol szint, az emelkedés is egy ilyen depresszióhoz vezet, ilyen emocionális zavarhoz. Jó, tehát itt néhány fényképet még, nem tudom, elég sötétek, de azért mondom, mert elég jól lehet látni, jó, tehát ez a boldogáv arc, és egy ilyen meglehetősen nagy törzs, törzsi, ugye egy centrális elvizet, és ahhoz képest egyébként lehet látni, hogy a végtagok annyira nem vészesen elvizottak. Úgy nyilvánvaló, tehát mint a mérnyeink ilyen karokkal is azért kell rendelkezni, de ahhoz képest, hogy a törzs mennyire elvizott, ahhoz képest a végtagok pedig meg. Jó? Na, azt hiszem, nagyjából végigmentünk. Jó, ja, igen, kihagytam. Igen, majdnem. Van a kongresszív hipertrófiával jár együtt. Ugye magas érnyomásról van alatt a zárójelben. Kicsit később szeretnék még erre visszatérni, hát ugye nem csak vércukorszint, hanem a érnyomás is megemelkedik. Egyébként azon a hátterében, hogy ezt majd mindjárt el fogom mondani, ugye a mineralokortikoidoknál, de legfontosabb mineralokortikoid, az a hozterem lesz. Amiért már megbeszéltük, hogy az úr elején. Tehát ami a mikrokortikoidoknál kortizol, az az aldosteron, ugye a mineralokortikoidoknál. És hát ugye arra talán emlékeztek, hogy az aldosteronokat, de nem mondjuk, hogy a végén, mert gyakorlatilag fokozni fogja a látni visszaszívás, és ezzel egy a víz visszaszívás fokozza. Így ugye növeli a vértérfogatot, növeli a vérnyomást. A mikrokortikoidok a károbatságrendben, hogy a koncentrációban találhatók meg, és egyébként az androsztenok receptorok nem teljesen specifikusan, így a glukokortikoidok egy kis mértékben emelik a vérnyomás fokozában látunk visszaszívást. Úgyhogy ez nagyon megnő, hogy egyébként is ugye nagyobb koncentrációban belő glukokortikoid szint tovább nő, akkor ez fokozni fogja a látunk és a víz visszaszívását így. Tehát megemeli a vérnyomást. Jó, tehát ez pedig ugye egy ilyen szívhipertrófiához, magas vérnyomáshoz és szívhipertrófiához fog vezetni. Jó, nem tudom, ez így kell a logikusnak érzitek az egészet? Megérti? Jó? Jó, na hát akkor nézzük meg, hogy a túloldalra kimentünk ki, tehát ugye ez a magas kortizol szinten járó állapot. Hogyha az alacsony kortizol szinten jár rá, akkor ezt úgy kell, hogy elviszom a kor egyébként, ezeket szerzőjeles betegségek. Egy picit megint teszek egy nagyobb utat, majd az elviszom a kornál. Ugye itt úgy szintén beszélhetünk, ugye primer, szekunder és terciár problémát. Igaz, hogy a primer probléma, hogyha valami miatt elpusztul a mellékesek ének. Ez régen talán ilyen 2-300 évvel elsősorban a tuberkulózis fertőzés következtében következett be, tehát egy kényvészi fertőzés következtében elpusztult a belégesek ére állomány. Mostanában a legjobb okként gondoltuk. Mi? Nem. Tessék? Nem ilyen. Autóimmunitás. Jó, tehát mostanában van általában magán autóimmunitásból képvele. Próbálunk kivédeni bizonyos dolgokat, akkor kivédjük a fertőző betegségeket, akkor előjönnek a tumoros betegségeknek. Egy illúziótok ne legyen, hogy legyőzzük az ízen, mint ahogy van újnak ilyen dolog, tehát az valamennyire próbáljuk, hogy az emberiség létszámát kizolálni is kapcsolatban. No, tehát ez a primer ok, vagy a primer epizontból, ugye a oka ugye az, hogy a mellékesek érege elpusztul. Hogyha a mellékesek érege elpusztul, kiterjed mind a glukokortikoidokra, mind a kortikoidokra, igaz? Tehát tulajdonképpen mind a kettő együtt csökken. Ez azt jelenti, hogy ugye nem csak a szénhidrátanyag csere bomlik meg, hanem a sok vízháztartásunk is, igaz? Mert ugye minden a kortikoidok, ugye most beszéltük meg a felők, ugye legfontosabb szerepe az, hogy a nátrium visszaszívás, mivel ugye a nátriummal szemben még mozog, melyik ki van? Melyik jó mozog a nátriummal szemben? Tehát amikor visszaszívjuk a nátriumot, akkor kárulott. Nyomunk ki, így van. Tehát tulajdonképpen ugye a sókis háztartásunk is felcsorul. Ennek ki lesz az eredménye, hogyha nagyon nagy lesz a kortizol szint? Mi az ACTH szint, az erőt működik. Igaz? Tehát primer erizont korban nagyon becsökken a kortizol szint, ennek hatására, hogy jön a mellékesekkel, meg van problémája, nagyon megjön az ACTH szint. Na és most itt egy picit tovább megyünk. A primer erizokort, az bronzkornak is hívják, és most mindenki emlékszik, hogy azt ígértem, hogy körülbelül a túl elején után egy 60 perccel visszatérünk ide. Ez azért van, mert ha ACTH-t akarunk termelni, akkor tulajdonképpen nekünk POLC-t kell ugye szintetizálnunk, hiszen emlékeztek a POLC-nek, ugye az egyik hasítási tervében lesz az ACTH. Igen ám, de amellett ugye gamma MSH, alfa MSH, beta MSH is keletkezik. Ugye ezek, ugye ez lenne a mocinta stimuláló hormon. Éppen ezért, ugye, hogyha a POMC szint megugrik, azért, hogy a mennyiségű ACTH-t termeljük, az MSH szint is meg tudunk mutatni, és ezért egy hiperpigmentáltat tesznek ezek az emberek, ezért mondják ezt bronz hormon. Na most, hogyha megnézzük, hogy ugye ez az étvágy és a szexuális viselkedésre is kihatással van, ugye az MSH, ugye visszanézzük ide a fogakra, tehát ugye lehet látni, hogy megjelenek ilyen hiperpigmentált részek, ilyen barna foltok, ugye barna lesz a bőrének a tónusa, illetve egy barna pigment foltok jelennek meg a rendelem. Van egy-két híres edizonkóros egyébként, bronzkóros, és ha mondom az első nevét, akkor így meg a hókodához kell csapni. Ugye ilyen volt sok Fitzgerald Kennedy, Ő híres volt arról, hogy tényleg is ilyen nagyon barna tónusú volt a bőre, mert a nők ilyen népszerű volt, és hát így falat és a nőket, mert ugye ott az MSH szintje megugrott, és ugye az étvágyát, a szexuális étvágyát is ugye ezt okozta. Hát viszont ez az oszteoporózissal is együtt járt, mert egy jelen volt egy ilyen, jól emlékszem, háborús sérülés, amiket ugye tűzött fordult. És ugye mindenki összesülés elméletek láttak napvilágot, hogy látok, hogy már elég rossz állapotban volt. Ugye mit tudnak ezek az embereket csinálni? Ugye itt, hogy kortizolt adnak nekik, meg minden a kortikoidatokat adnak nekik. De hát ugye a sok visszáztartásuk felpomlik, ugye egy-egy fokozott osztrakorózis, nem túl a dő esetében is. Azért az életműsége nem volt olyan nagyon jó állítólag a csillagok, illetve a kormányzatot, amit ellenére sem. De minden esetben ő volt az egyik híves erizonkóros. A másik híves erizonkóros, a kedves könyv barátkor ebben a világhoz közelünk, ő nem volt más, mint Jane Austen egyébként. Tehát miközben azért a romantikus regényeket írogatta, azért ő a felkorcsú visszáztartásával és szinte nagyon cserélővel meg kell, hogy küzdjön. Tehát, hogy mi, milyen, ugye most megbeszéltük, hogy egy ilyen Cushing szindrómás ember, illetve magas kortizol szintet epigéniára lesz, hanem hipogligéniára lesz. Tehát még akár érkezés követően is jelentkezhet meg egy hipogligéniás alacsonyvérzőkorral járó epizódusok. Ugye ott nagyon sok nátriumot szívott vissza a szervezetünk, itt meg nagyon keveset fog, tehát nem csak a vércukor szintje, hanem a vérnyomása is alacsony, ez bizony. Hiszen ugye a hipovolémia miatt állandóan ugye kevés vére lesz, és alacsony lesz a vérnyomása. No, hát ugye ez a primárkor, ugye bronzkor is, nyilván ugye ez a bronzkorban, ott ugye nem lesz, nem hogy magas lesz az ACT, hanem pont, hogy alacsony lesz. Tehát ott nem hiperpigmentált legyen, ezt egy inkább ilyen szürke és fehér, vagy nem is tudom, szintén az egyik az emberekkel, hogy alacsony vérnyomásuk, alacsony a vércukruk. Tehát itt tulajdonképpen a glukokortikoid izolált esése jellemzi, hiszen ugye a glukokortikoidokban csak nagyon kis mértékben van az ACTH. Tehát hogyha valamilyen hipofízis szövetpusztulás miatt alakul ki ez a bizonkor, egy szekunder, egy terciár bizonkor, ugye, és a hipotalamikus probléma van, akkor ott a glukokortikoidok izolált esése jellemzi, tehát itt az aldosztenoszint nem fog olyan mértékben esik, egy nagyon kicsit van az ACTH. Egyébként a mineralokoidok szintézisére is, az alapvetően biztos, hogy emlékszik, hogy retinoangiotenzin aldoszteron rendszer szabályozása alatt áll. Itt nagyon fontos, hogy az ACTH meghatározása, hogy az internet szintén és egy internet szintén. Jó, ez nem nagyon gyakori betegségek mondom, tehát így Jane Austen és ilyen kódikusok közben nem tudok mondani, hogy van mondta. Akkor még úgy érzi, hogy a glukokortikoidokkal nagyjából tisztában van. Jó, na, nézzük meg a mineralokortikoidokat. Jó, valójában itt ugye lehet látni, ugye, tehát ugye megérzettük az onnakulvendóza, vagy a tűsor réteg, ugye az onnakulvendóza, vagy a 75%-át ad, és azok a retikuláris, ugye a belső kisebb hányat átadja, hogy a belső is a kérdény, és ugye azon belül van, hogy a belül, ez amit nem foglalkozunk, ugye epidemiológiai szintén is történik. Ugye a legfontosabb képviselő az aldoszteron lesz a mineralokortikoidoknak. Amit azt megbeszéltük, a mineralokortikoidok szabályozása az majdnem független az ACTH-n, tehát nagyon kis befolyással bír csak az a CRF ACTH rendszerben. De alapvetően ugye nem van, hogy az aldoszteron szabályozás alatt áll. Ugye a remin ez ugye a beszélőszorú megválása barátosában termelődik. És alapvetően ugye egy protolitikus enzimről beszélünk. Ez a vesejúszagomágra áll, és apparátus, nem tudom mennyire emlékeztek, ez az afferens arteriola környékét jelenti tulajdonképpen. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert az afferens arteriola közelében van, ez azt jelenti, hogy ha a vér, vese-vér átáramlása csökken, akkor tulajdonképpen ez lesz az optimálója. Mikor történik? Ez lehet például a vérfogat csökken. Ugyanakkor az afferens arteriolában keres a vérfogat. Egy hipomantrémia van, bármi olyan állapot, ami ugye a vesevérát áramlását csökkenti, stressz van, stressz mindenhol kenedet, vagy nagyon jó. Akkor ugye a prolemin az remin lesz, ugye ez bejut a keringésbe, ahol is az angiotenzinogént, angiotenzin egyéb fogja hasítani, ez egy kis hormonosabb válópeptid, egy nekopeptid, vagy a keringésben ugye az a acer, vagy az angiotenzin konvertáló enzim, az egy oktapeptidé fogja hasítani ezt a dekapeptidet, ez az angiotenzin 2, ami aldoszteron felszabadulást vált ki, ugye a terhesek érekben. Az aldoszteron után mit csinál? A szépen elmegy, ugye, a disztális kiúrusokhoz, és a disztális kiúrusokban fogozni fog a nátrium visszaszívást, és ugye a kálium, tehát egy praktikusan egy protonium ütést. Jó, tehát ugye így van ez az egész. Ugye, amikor a véletlenásban be akarunk beavatkozni, akkor például egy jó lehetőség, ugye ilyen acélrátókat szoktak adni. Ugye, a angiotenzin konvertálva ezek rátókat szoktak adni, hiszen ugye ez az angiotenzin egy angiotenzin konvertálatás, ugye aminek a jói aktivitása van, meggátol, és akkor ugye is ugye az alvészen a felszolgatás meggátol, és visszaszívás csökkentése, hívni, hogy csökkenti a látvisszívás, vagy a visszaszívás évén csökkenti a vérnyomást. Jó. Na, hát hogyha az előbb azt mondtam, ugye, hogy nagyon nehéz egy ilyen jó ACTH kortizol referenció helyzetet, standard helyzetet létrehozni, akkor tulajdonképpen az aldosteron esetében ez még inkább így van. Hogyha megjelenszünk, ugye hát nagyon nem mindenki fekve vagy állva nézni, hogy ilyen talán az aktuális helyzethez kell, hogy akkor szerzett, miért a testhelyzet, a sóvíz, hogy aztán standardizálunk el, nem látni, hogy itt is milyen referenciát tartományokkal dolgozunk. Tehát nagyon nehéz egy olyan esetben, ugye, amikor minden befolyásolja a testhelyzet, a elfogyasztott vízmennyiséggel, ami ugye, a külső hőmérséklet minden befolyásolja, jó referencia tartomány, vagy jó standardizáló, hogy egy jó referencia tartományt meghatározni. Jó, és ugye azt mondtam, hogy a két hormon család, a kortikoidok és a minden kortikoidok diagnosztikája a szempontból összefügg, hogy a kortizol rendelkezik ugye bizonyos mineralokortikoid hatással. Jó. Hát éppen ezért inkább valahol előtte szokták megfogni, ugye a renin diagnosztika is nagyon nehéz, mert ugye még saját magát is emésztik, hogy ez egy botulotikus enzim, ezért ugye a biológiai hatást szokták mondani. A biológiai hatás, ami a reninnek az ugye, hogy egy angiotenzin egyet hasít az angiotenzinok nyelvből, tehát gyakorlatilag egy angiotenzin egyet szoktak mérni, meg angiotenzin kettőt. Hogyha a rendszert akarják vizsgálni, nem is renin direktben. Jó. Akkor elmondom minden a kortikoidokat, aztán tartunk egy kis szünetet, hogy menjen egybe. Még utána el akarom mondani velük a mesélyügyet. Ennyi volt ott várható. Jó. Elmondom minden a kortikoidokat, aztán elmondom ezen. Jó, hát itt is ugye lehet primár problémának és szekundár problémának lesz. Ugye a primár probléma az, amikor ugye a merítésekért érintett. Ugye, hogyha az onnan tuberkulóza érintett, amíg van egy aldeóma, ilyen termelés esetén, akkor ugye a renin-angiotenzin egyszer megérintett, hiszen itt a resegélyültettségéről beszélünk tulajdonképpen. Nyilvánvaló, hogy szekundár problém esetén, mert pont ugye a renin-angiotenzin rendszer lesz, hogy érintett, például a segélyítési zavarokban, ilyen veselyítenséghez között állapotban, akkor ugye nem megfelelő a veselyítmény átáramlása, ezért ő a hátról fokozza ugye a renin lehetőségét. Hát hiperkalémia az egyik esetleg, hogyha olyan, hogy tenyész szintjén vesett ugyanából fakadó valamiség tenyész szintből fakad az, hogy ugye az ambivalens szintet ugye nem fogja a rosszágon szintjén is fokozni, ugye már éves a kérdeknek. Oké, ez egy következő, igaz? Akkor most egy kicsit ilyen exotikusabb dolgokban szeretnék foglalkozni. Van egy született betegség, ez a 21 hidroxiláz deficiencia. Az aldoszteron, megjegyzem a kortizon is, ugye a szteroidok 21-es ágán, C25-es ágán szintetizálódik. Gyakorlatilag ehhez az intézisükhöz, és ugye gyakorlatilag a prekurzorai szintézisükhez szükség van 21 hidroxiláz enzimhez. 21 hidroxiláz, ez egy citokon B450 enzim. Biztosan emlékeztek még rá, ugye ez a citokokkörülmények, amelyekkor voltunk, ugye a máj kapcsán, a gyerekteremtés kapcsán, ugye ez egy hidroxin csoportot visz meg a molekulánkba. Tehát ahhoz, hogy a megfelelkoztatom és kortizol szervezet kialakuljon, ahhoz ennek a 21 hidroxilázok aktívnak kell lennie, tehát ezzel a citokon B450 enzimmel rendelkezünk el. Van néhány ember, amit jelentézünk a négyen csapolyan, nagyon tengerbori szerencsére, bár a kismértékű hiány az úgy minden ezredik beszélt értelem fordul, akiből az a 21 hidroxiláz enzim hiányzik, éppen ezért egy itt megrekel meg. Tehát ugye ezeket a szürkével jelöltőket nem tudja szintetizálni a szervezetük, éppen ezért ugye a aldoszteron hiányban fognak szenvedni, kortizol hiányban fognak szenvedni. Most tulajdonképpen három súlyosságát különböztetjük meg ennek a hiánynak. Tehát ugye van a részleges hiány, ez nem klasszikus formának hiány, ez a genotípus gyakorlatilag, ami mindig van. Tehát ugye, ha megnézzük a genotípus, akkor van egy részleges 21 hidroxiláz hiánya. Van a közelteljes, ezt irigrizáló genotípusnak hívják, ugye ezeket elmondom, hogy mi. És van a teljes hiány, ez ugye sóvesztő formának hívják, ugye ennek a genotípus a sóvesztő forma. Nem tudom, holnap kezdjük. Kezdjük a legsúlyosabbtól, jó? Tehát amikor teljes hiány, teljes 21 hidroxiláz deficiencia van, akkor ugye nincsen aldoszteron és nincsen kortizol szintézis. Hát ugye ez nagyon komoly problémákat vonalokán, ugye? Gyakorlatilag ez olyan, mint egy immunizmus volt, ahogy veszünk ebből a tekintetből, ahol más szteroidokat szintetizálnak. Azt hiszem, hogy a sóvesztő forma elnevezés, azt a genotípus, ugye ezt nem is kell nagyon magyarázni, hiszen ilyenkor ugye a aldoszteron szintézis hiányában. Nem tudjuk visszaszívni a nátriumot, és így elveszítjük, ergo ugye a vizet sem tudjuk visszaszívni. Nagyon jó. Van a közelteljes hiány, itt azért van valamilyen szinten azért van aldoszteron és kortizol szintén is, ezt virilizálónak hívják. Körülbelül a két súlyosabb forma az olyan 1 minden 15.000 élveszülésre ennyi út. És van a részleges, amit ugye nem klasszikus fenotípusnak neveznek, ez minden 1000 élveszülésre. Most nem tudom, hogy van egy tudja, mi az, hogy virilizáció. Most azért tettem fel ezeket a fényképeket, hogy a virilizáción kívül azt, hogy egy újszülött lánynak a nemi szerve, tehát amikor ugye nem megfelelő a 21 hidroxiláz aktivitás, akkor elkezd az ACTH szintet felnyomni a szervezet, és ez bizonyos androgén típusúhoz vezet. És lányok csikója ilyenkor megnagyobbodik, tehát kicsit olyan csikó és pénisz közötti állapotba megy át, és ezt hívják virilizációnak. Az androgén túlsúly, ez a közepes, közel teljes hiányra érvényes eset. A részleges hiány, ami egy nem klasszikus fenotípusban mutatkozik meg, ez általában ez hirsutizmusnak hívják, amikor a nőkön ott is szörnyű, ahol nem kéne. Tehát ugye lehet látni, hogy van egy kis szakálluk, meg bajszuk. Ez is az ennyi androgén túlsúly miatt alakul ki. Ezt túlsúlyfizmusnak hívják. Jó? Ez már valamivel gyakorik. Mondjuk ennek túlsúlyfizmusnak több oka lehet egyébként, csak egy például nem rosszul, hogy tartsunk egy fél óráját, egy negyed óra szünetet, vagy jó. Én is így mondom. Jó, na most múlt órán ugye Tamás beszélt a pajzsgyűrűről. A pajzsgyűrű szövetjárvány, hogy ezt is elmond, hogy ez egy itt található tulajdonképpen, hogy a pajzsgyűrű egy pillanatú alapú szövet. És a pajzsgyűrű állományában, de a pajzsgyűrű politikus helyzetek közé beépített, hogy négy darab belép pajzsgyűrű. Ugye tireoidának hívják ugye a pajzsgyűrűnek, és ez paratireoida, ugye ez a paratireoida gomb, ugye a mellék pajzsgyűrű. Ezek olyan picikék, ugye lehet, hát ezek kurván nem mennyire még lapasan. Ugye olyan picikék, és teljesen be van ágyazva a pajzsgyűrű szövetbe. Most ugye, hogyha egy ilyen pajzsgyűrű proliferáció van, és ugye műtét úton akar a pajzsgyűrűből eltávolítani a szövetet, akkor úgy döntek rá, hogy ezek léteznek egyáltalán, hogy elhállították ezeket, és meghalt a beteg. Ugye? És akkor kiderült, hogy már ezek egy kis picikék, és még fel vannak gépelődve, ugye ezek az, hogy ugye, ahogy valamhoz ugye a pajzsgyűrű szövet járulmányok, de nagyon fontos szerepük van. És tulajdonképpen ebben a fél órában végül fog nézni, hogy, hogy mi ez a fontos szerepe a mellékpajzsgyűrűnek. A paratireoid glandok, ugye akár mennyire furcsa, a paratformat fogják termelni. A paratformat, mint annyi más esetben láttuk már, ilyen pretoformában termelődnek, ugye a pretoformat, tehát egy 115 aminós paratforma, ebből ugye a szignál peptidem hasonlásával alakul ki a tróparatform, és a paratforma egy újabb 6 aminós vas részlet kihasonlásában, vagy 84 aminósan hosszú, és ez a biológia van kiforma, ugye az a 84 aminósan vas paratforma. A paratormon szélszukáció szintet megulálja tulajdonképpen, és ugye azért vannak meg ezek az emberek. Ugye a paratormon hiányában annyira leszukáció szint, hogy az izmok görcsbe rágulnak, tudod, hogy így elérkezni változik a szukáció szintet, és gyakorlatilag a kézizomfigurásban, egy görcsben, pontosan a kézizomfigurásban vannak meg ezek az emberek. Jó. Hogyha megnézzük, itt megint ugyanilyen egy feedback, többször is feedback regulációt tudjuk majd adni. Hát itt, hogyha ha megnézzük, itt van ugye a félmukációm szint, itt pedig a paratormon szekréció. Tehát kurván van 1,2 millimolnál kezd el reagálni a paratormon szint lényeges mértékben. Ugyanis, hogyha ettől magasabb, akkor egy minimális értékre fog a paratormon szint esni. Hogyha ettől alacsonyabb, akkor pedig elér a maximumot tulajdonképpen. Tehát elég érzékenyen reagál, valahol 1,2 millimolnál lehet, hogy ennek a körülmények. Tehát elmondom két mondatot az egész paratformon. Mindenkit a paratformon az ott van, hogy a paratformon szint nő, akkor az a szélrukáció szintet követ. Hogyha a szélrukáció szint nő, akkor az pedig így a paratformon szintet egy ilyen negatív feedbackkel csökkentem. Imádtam. Jó, tehát tulajdonképpen ugye a paratformon azon van, hogy a 1,2 millimol telik el tőle a szélrukáció szint. Hogyha elkezd csökkenni, akkor a paratformon szint megugrik, igyekszik ugye a kálcium szintet növelni. Hogyha viszont ugye megnő a kálcium szint, akkor ugye ez egy negatív feedbackkel szépen visszaveszi a paratformon, és akkor egy magas kálcium szint ugye ugye alacsony lesz a paratformon szint. A kálcium szenzort egyébként egy ilyen 7 transzparens rászegmenssel rendelkező fehérje lesz. Tudjuk, hogy ezek szoktak négy fehérjéttel azt a szívet, ami igaz. Érdekben nem tudom készít. Na, akkor nézzük meg, ez viszonylag összetett szabályozása van, de annyira nem komplikált. Nem is tudom, hogy fogom átkezdeni. Talán még itt van a mellék pajzsmirigy. A mellék pajzsmirigynek a membránján voltunk ezekben itt az ebben a szegmessel rendelkező kálcium szenzorról, egy kálcium receptor tulajdonképpen. Ha a kálcium szint leesik, akkor ugye parathormon szekréció történik. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor azt csinálja a parathormon, hogy a parathormon, hogy a vese proximális dugulsaiban elkezdi visszaszívni a kálciumot. Jó? Tehát fokozza a kálcium visszaszívást a vese ennek hatására, és a foszfát üvítés, mert mindjárt látjuk, hogy miért van ez egyre összekötve a kálcium és a foszfát. Jó? A kálcium visszaszívás megnő, a foszfát visszaszívás az lecsökken, tehát elkezdjük ugye a foszfátot veszíteni. Tehát ez az egyik parathormon hatás, hogy a vese proximális csatornáiba a kálcium visszaszívást fokozza. Hát sajnos nincs minden rajta ezen a gyűlös ábrán. Azt ellátom, hogy a parathormon hatása a csontokból elkezdjük felszabadítani a kálciumot. Na most ezért az érdekes, hogy ürítjük a fosztátot, mert ez kálciumfosztát formájában van ott. Tehát a csontból a kálciumot szépen toljuk be a szélünkban, ugye próbáljuk ki a szélünk kálcium szintet növelni. Egyrészt ugye a lesérlet vissza a szívás növeljük, másrészt a csontoktól ugye a kivonás, a kálcium kivonás. És ugye a adott feleséges éven fosztáktól nem szabadulunk meg, mert ugye azt ürítjük a verseny keresztül. Na jó, ez még mindig nem biztos a vegyék, hanem a parathormonnak hatása van, még a vesére, a vesében van egy alfa hidroxiláz nevű enzim. Az egy alfa hidroxiláz nevű enzim végzi a kálcium-triolbil szintézisét. A kálcium-triolból biztosan hallottak már. A kálcium-triol felelős a vérből történő kálcium felszívásért. Tehát alacsony kálcium szint esetén, ugye a mellék pajzsmirigyek, ugye parathormont választanak el, a parathormon egyrészt fokozza a vesében a kálcium visszaszívást, a foszfát ürítést, a csontokból a kálcium felszabadítást, fokozza a vesében az egyalfa hidroxiláz aktivitást, amely a kálciumtriol állít elő, és ez a kálciumtriol, ez a vérből fokozza kálcium felszívódását. Most mi történik, hogyha ugye mindenhol, ahol heptávolunk kálciumfronton, ugye a parathormon hatására, hogyha a kálcium szint megnő, a szérum kálcium szint megnő, akkor ez egy nagyon direkt alloszférikus filiberg gátlással elkezdi a parathormon visszavételét, tehát a mellék pajzsmirigyből ugye a parathormon szerkézős csökkenni fog. A kálciumfronton, ami ugye a vérből történő felszabadulásért felelős, hogyha megjön a kálciumtriol szint, aminek a szintézisét ugye az egyalfa hidroxiláz aktivitás fokozáson keresztül, ugye a parathormon serkenti, egy negatív hitben megváltozik a kálciumtriol, a parathormon szekréciót fogja csökkenteni. Hát ez egy olyan félnapos napos, ugye ez már egy transzkripciós reguláció. Feedback által. Egyébként a kálciumtriol az ő területen állító enzim erre is egy ilyen negatív feedbackkel visszahat, az egy alfa hidroxiláz aktivitását ugye a növekvő kálciumtriol szint csökkent, így ez egy ilyen feedback regulációval. Mindenki átlátja az egészet? Jó, egy kicsit majd még gondoljuk. De ez a lényeg tulajdonképpen, a lényeg ez a ilyen rajtalom. És még nem beszéltem fél óra. Jó. Jó. Na, akkor lépjünk tovább egy kicsit. Van olyan hiperparatireózis. Itt is lesz egy primer, szekunder eset. Ugye a primer eset az, amikor a parathormon szekretáló glandulára, illetve esetben a mellékpajzsmirigynek van valamilyen problémája. Például ez is lehet tumoros elváltozás, ez is érintheti. Jó? Tehát van olyan, hogy mellékpajzsmirigy tumor. Ilyenkor ugye fokozódik a parathormon szekréció. Mi lesz a következménye? Két tumor volt pedig, de a fölött is jóval lehet a kárszoma szinten. Annyira különösebben nem problémás. Viszont ugye fokozott ez a csontleépülés. Hiszen emlékszünk rá, hogy az egyik hatás ugye a paratornak az volt, hogy fokozta a kárszoma kivonást a csontokból. És az érdekes módon egyébként nem homogén módon történik, hanem ilyen forró pontokban, ahol ilyen csontcisztán külnek létre, ahol eltörnek egyszerűen ezek a csontok. Tehát hogyha egy gyakori csont furcsa, viszont kis erőbehatással bekövetkező csonttörése van valakinek, akkor lehet arra gyanakodni, hogy vagy egy primer, vagy egy szekunder hiperparatidózisa van. Igen?
Hogy ilyenkor, egy ilyen kóras esetben, akkor hogyha annyira megnél mondjuk a kálcium szint, hogy annyira, mondta, hogy becsök, szóval visszaszívás már egy ilyen telítést elér a mesében, akkor viszont a foszfát nem okozhat, hogy úgy
problémát. De hát ez nyilvánvalóan nőcsön problémát okoz, tehát akkor ezt veszítjük folyamatosan.
Igen, és akkor az ilyen problémát okoz, hogyha az nem a maga a foszfát akkor.
A foszfát?
Igen.
Az is már ki?
Hát, mert ez nem az ott, de a kiválasztás az.
Persze, az a fokozott kiválasztás, most hozzám tartalom ezt az üzenetet.
Csak hogy nem ugyanazon a transzporton keresztül.
Nem, nem. Jó, tehát gyakorlatilag ilyen furcsa csontörések azok, amik erre utalhatnak. És akkor nyilván vannak, meg kell nézni a kálcium szintet, szérum parathormon szintet, és ez utalhat el. Jó, tehát ez a primer hiperparatireózis. Nézzük meg a szekunder hiperparatireózist. Ugye az, ami azonos a kettőben tulajdonképpen, hogy a csont itt is érintett lesz, hiszen ami azonos a kettőben, az a hiperparatireózis, tehát a parathormonal szintje. Tehát ugyanúgy ezek a csontcisztán kialakulnak, úgy is csontfülések kialakulnak. Az ok az már más. Ez nagyon érdekes módon egyébként, ez hipoglanciniával indul ki általában, és a hipoglanciniá az, ami kellős, ugye a fokozott parathormon szentíciójának. Valamiért alacsony lesz, ugye a szirkuláció szint. Mi a leggyakoribb oka ennek? A leggyakoribb oka egy szentíciójának hiperparatireózisnak az testvérvételenség szokott lenni. Tehát így, hogyha visszanézzük el, talán még ez a legjobb. A vese úgy szeretett játszik. Egyrészt ugye a vese szívja vissza ugye, a kálciumot, tehát vagy egy fokozott kálcium visszaszívás. És a másik ok, hogy ez az alfa, egy alfa hidroxidáz, ez a vesében találnak új szintén, ugye, ami a felszívásért felel tulajdonképpen a kálciumon keresztül. Tehát ugye, hogyha a vesének baj van, akkor az egy alfa hidroxidáz aktivitás alacsony, alacsony az a kálcium szint, alacsony a kálcium szint, a vérből nem szívódik fel kellő mennyiségű kálcium. Tehát minden vese elvételességgel szenvedő embernél ez az a helyzet előállt. Tehát akár magas vérnyomás, akár diabét lesz, akár mit tudom én, polcisztás vese, vagy mit tudom én, miatt van vese elvételessége az illetőnek. Pierrot megfűtiszed van. Ez érintett lesz, egyrészt nem szív vissza a vese kellő mennyiségű kálciumot, másrészt nem áll a terület mennyiségű kálciumot, ahhoz, hogy felszívjuk a kálciumot. Na most, hogyha van valaki egy krónikus vese elégtelensége, és a primer ok miatt nem tud nőni a plazmakáció, tehát hogy ez a vese elégtelenség, az krónikus is. Tehát nem tudja helyreállítani ugye, akár a visszaszítást, akár a kánszikon szintén is. A csont érintett marad, és gyakorlatilag egy ilyen krónikus szikert, tehát szekunder hiper marad, aki valós állapotában marad, akkor a csont előtt ilyen törékenyé válik. Jó, tehát gyakorlatilag itt szépen végig nézze, ez nagyon hasonló az előző állapotához, itt van el, itt van is nincs el. Ugye itt a két transzmembrán szegmens rendelkező receptoron keresztül érzékelje a kálcium szintet. Ugye a kálcium szint csökken, akkor ugye a parathormon szekrécióban indul, ő elkezdő csontból kimondja a kálciumot, a vese tisztátlanságban okozza a visszaszívást, és a vese hidroxináz aktivitása révén a kálcium szint meg. A kálcium szint önmagában ezt próbálja egy ilyen negatív hívben útba megállítani. Ha tényleg meg tudjuk jelenni a kálcium szintet, szérum kálcium szintet, akkor ugye az egy ilyen negatív hívben kell visszaadni a vele, vagy ugye mindent felülje a magasabb kálcium szint is vissza egy ilyen negatív hívben kell a vele, vagy mindig senkre. Na, de ugye azt kértem, hogy ugye, hát a paratormó hiány alakul ki, ugye mindig ugye a hiperparatíreózis, a hipoparatíreózis is van, beszélhetünk. Hipoparatíreózis esetén, tehát hogy mondjuk műtétleg átnáltatásra kerülünk el nálunk ilyen felét vagy súli, akkor ugye paratormó hiány lépnel, a transzplantáció szint nagyon lecsökken, ugye az idegek ingerlényességnek meg ugye változunk, csak majd ez később átterjedhet a vízőizmokra is, és hogy akkor megszúlalunk paratormó hiányában. És hogy ne helyen nagyon durva dologgal fejezzük be az órát. Egy kicsit nézzük meg a KCPO szintézisét. Ez egy nagyon érdekes dolog, ennek van némi tanulmányozás tudományi háttere. Jó, tehát a KCPO szintézis elmondva egyrészt, hogy a D2-t is tanulnak, hogy az erkoláncitával ezt táplálékkal szoktuk leggyakrabban felvenni. Illetve a D3-vitamin, ugye a polentáciferol, ezt is, hát ez egy ilyen halolajokban van. Illetve tulajdonképpen ő a D3-vitamin képződik dehidrokoleszterinből a bőrben. Hát amikor ugye kimegyünk és ugye az UV-fény ér minket, tehát ez a hét dehidrokoleszterin az UV-fény hatására ugye polentáciferol alakul. Hát tulajdonképpen ugye ezért van az, hogy D-vitamin hiányosak tudunk télen lenni, mint a négy nyáron, hogyha sütnetjük hangot a napban, akkor ugye a bőrben veszteljük ugye hívni a koleszterinből, egy polekáncitából D3-vitamin képződik. Gyakorlatilag a D-vitamin az egy prohormon, ahogy veszük. Ez a prohormon, ez a májban hidroxidálódik először, tehát akár a D, akár a D3, akár a D2, tehát akár a polekáncitából, akár az ergo káciferol. Ez a májban tud hidroxidálódni 25-ös pozícióban. Biztos nem vagyok meglepve, hogy ezt a hidroxidációt is ezt a végezve enzim fogja végezni. Tehát ugye a kolekáciferol az ugye a bőrben képződött, ugye ez eljutva a májban, 25-ös pozícióban hidroxidálódik, ugye itt már két hidroxid csoportja lesz. Ennek már van egyébként egy alacsony pH aktivitása, tehát ez már képes fokozni valamilyen szinten a kálciumintenzívást, és utána ez jut el a vesébe, ahol a regulált, ugye a paratormon által regulált egy alkalmat hidroxináz, ugye még egy hidroxid csoportot rápasszíroz, és így alakul ki a kálciumintenzív. Jó, tehát tulajdonképpen a kálciumintenzív a bioszintézis előanyaggal a régi. Így van köze, hogy a D-vitaminnak a kálciumanyag cserét a kálciumkel szíváshoz, a kálcitrióval keresztül. Jó, és hát ugye a lambokból ugye akkor alakul ki, hogy a gyerekekben ugye nem alacsony a kálcitrió szint, ugye kellő kicső kálciumot nem tudnak ugye felszívni a kálcitrióból, és akkor ott kialakul a lambokból, amikor ez a csörös csont, a rakítiszt.
És maga a kálcitriol az hogyan fog a szállítani?
Nem tudom, megmondom viszont. Biztos ez a barátunk bizony, akkor annyira megnőzni, hogy nem érdekel ez a dolog után, hiszen fogom a kincs. Azt tudom, hogy a felszívást, meg itt szerintem van más hatása is van. De biztos, hogy az egyik legfontosabb hatása az, hogy a felszívást az fokozza. És van ugye az ellenirányú folyamat, amit a kálcitonin regulál tulajdonképpen. Annyi közben a pajzsmirigyhez, hogy ez is a pajzsmirigyben látott a C-sejtekkel. Amikor onnan kapta egy trigger, hogy ilyen a mikroszkópos képen nagyon tiszták ezek a sejtek, ezek a C-sejtek, amik a kálcitonint termelik. Hogyha emelkedik a kálcium szint, akkor ez ugye fokozza a kálcitonin szekréciót, és ő pont az energetikus, tehát a paratormon ellentétes irányú folyamatot serkenti, ő fokozza a kálcium csontszövetbe fölött.